Timóteuszhoz írott első levél 6. fejezet 3-tól 19-ig. Ha valaki más tanít és nem tartja magát a mi Úrunk Jézus Krisztus egészséges beszédeihez és a kegyesség szerint való tanításhoz, az felfúvalkodott, aki semmit sem ért, csak betegesen szereti a vitát és a szópárbajt, amelyből irigység, viszálykodás, káromlások és rossz akaratú gyanúsítások származnak. Ezek megbomlott elméjű és az igazságtól megfosztott emberek, hiába való torzsalkodásai, akik az istenfélelmet nyerészkedésnek tekintik. De valóban nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világra, ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába és sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek csak pusztulásba és romlásba döntik az embereket. Mert minden rossznak gyökere a pénz szeretete, amely után sóvárogva némelyek eltévejetnek a hittől, és sok gyötrelmet szereznek maguknak. De te, Isten embere, kerüld ezeket, viszont törekedj az igazságra, az istenfélelemre, a hitre, a szeretetre, a béketűrésre, a szelídségre. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, és amelyről szép vallástétellel vallást tettél sok tanú előtt. Meghagyom neked Isten előtt, aki élteti a mindenséget, és Krisztus Jézus előtt, aki bizonyságot tett Poncius Pilátus előtt szép vallástétellel, hogy tartsd meg a parancsolatot szeplőtelenül, fethetetlenül a mi Úrunk Jézus Krisztus megjelenéséig, amelyet a maga idejében megmutat az áldott és egyedül hatalmas, a királyok királya és az uraknak ura. Egyedül ő halhatatlan, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, akit az emberek közül senki nem látott és nem is láthat. Övé a tisztelet és az örökké való hatalom. Amen. Azoknak, akik ezen a világon gazdagok, hagyd meg, hogy ne legyenek nagyra törők, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki bőségesen megad nekünk mindent a megélhetésünkhöz. Tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szívesen adakozók, javaikat megosztók, kincset gyűjtve maguknak jó alapul a jövőre, hogy elnyerjék az örök életet. Gyertek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük neked jóságodat, kegyelmedet, szeretetedet, azt, hogy gondot viselsz az emberrel, és hogy megbékélti az emberiséggel, velünk vagy, és ebben a helyzetben, ebben a járvány közepette is benned bízhatunk, várhatjuk tőled a gyógyulást, a megmentést, és te törődsz az emberrel, és kérlek, hogy segíts azoknak is, akik bánatban vannak, akik egy gyászért, vigasztald őket, hiszen tudjuk, hogy te minden helyzetben mellettünk vagy, nem vagy oda az ember, sohasem. Most is kérlek a tanításban is, hogy szólj hozzánk, és hiszem, hogy mindannyiunkhoz személyesen tudsz majd szólni Szent Szellemed által, otthonainkban is, itt a teremben is, vagy bármikor, akiket hallgatni fogják ezt a tanítást, és mindaz, ami javunkra és épülésre akar válni. Mindezt a bizalmat Jézus nevében kérjük tőled, ebben fordulunk hozzá. És egy énekkel folytassuk még a tanítás előtt.
Kedves testvérek, a felolvasott szakaszból egy verset hadd olvassak most föl. Ez a vers pedig a Timóteushoz írt első levélből való, tehát a 6. fejezetből, és a 6. fejezetből olvasom ezt az egy verset. Mert valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Az 16. vers. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy amikor elolvastuk és elolvasjuk ezt a szakaszt, akkor rögtön egy olyan fogalommal találkozunk, amely szívemet bennünket. Azt gondolom, hogy ez a nyereség fogalom egy olyan fogalom, amelynek a hallatán talán igaz keresztény mentalitásunk egy kicsit berzenkedik, és rögtön némi averzió támad, vagy ezt halljuk, hogy nyereség. Talán a legtöbbünknek kártyaasztalok, nyerőgépek, vagy valami tőzsdei kép jut az eszünkbe. Nagyon érdekes ez, hogy mi keresztjének a nyereség szó hallatán, vagy a nyereség kapcsán mindjárt ilyen negatív dolgokra asszociálunk, pontosabban olyan dolgokra, amelyeket negatív látunk a tényleg sokszor. Azért is furcsa ez, mert alapvetően mindenki szeret nyerni. Amennyiben a nyerés alatt gazdagodást, gyarapodást és biztonságot értünk. Mégis úgy érezzük mi, akik hitből élünk, hogy nekünk hitből kell élnünk, és amikor ezt kimondjuk, akkor ezzel szinte automatikusan kizárjuk az életünkből ezt a fogalmat, hogy nyereség, azt a fogalmat pedig, hogy nagy nyereség, azt pedig különösképpen is kizárjuk az életünkből. Pál azonban nagyon határozottan ír Timóteusnak, és nyilván Timóteus által annak a gyülekezetnek, és most nekünk is, és azt mondja, hogy van a hívőknek is lehetősége a nagy nyereségre. És azt is elmondja, hogy ez alatt, a nagy nyereség alatt mit ért. A 6. versből így olvastam, a nagy nyereség az Isten félelem, vagy ahogy más fordításokban olvashatjuk, a kegyesség megelégedéssel. Amikor ezt a szakaszt elolvassuk, akkor az is nyilvánvalóvá válik előttünk, hogy Pál azt mondja el a Szentlélek által, hogy mint általában minden nyereség, ez a nyereség sem hullik csak olyan egyszerűen az ölünkbe. Azt gondolom, hogy amikor a nyereségről beszélünk, akkor most szabad oda szűkítenünk ezt, hogy ez nem az a fajta nyereség, ami úgy véletlenszerűen a lottón, a totón, vagy egy szerencsejáték folyamán az ember ölébe hull, hanem az a nyereség, ami valamiféle módon befektetéshez kapcsolódik. Azt mondja az apostol, hogy ezért a nyereségért küzdeni és harcolni kell. Ez nem jelenik csak úgy meg egyszerű módon a mi életünkben. Azonban nagyon fontos, hogy a harctéren lévők, azok pontosan tudják, hogy mi a harcuk lényege, mi a harcuknak a menete. Akik el akarnak jutni erre a nagy nyereségre, azok nem küzdhetnek akárhogyan. Tudniuk kell, hogy hol és miként kell küzdjenek, és ebbe az is beletartozik, hogy hol és miként nem kell, hogy harcoljanak és küzdjenek. És ezt olyan szépen elő is vezeti az apostol, amit ha elolvasunk, megérthetünk, és abban a reménységben állok itt a testvérek előtt, hogy nem fogok zavart okozni azzal, amit ez az apostoli gondolathoz hozzáfűzök. De mielőtt erre térnénk, hadd szabadjon megkérdezzem a testvérektől azt, hogy akarunk-e ehhez a nagy nyereséghez hozzájutni? Akarunk-e Isten félelem megelégedéssel? Akarunk-e erre eljutni? Ez a nyereség azért nagy, és azért kell, hogy vonzó legyen a mi számunkra, mert mindennél nagyobb nyereség, amit itt a földi életünkben elérhetünk. Ez a nyereség túlmutat az élet látható, azaz múlandó szakaszán. Minden egyéb nyereség, amit itt a földi életünkben elérünk, kiharcolunk, itt fog maradni, ideig való nyereség. De ez a nyereség az istenfélelem megelégedéssel, ez többennél jóval. Kell-e nekünk ez a nyereség? Fontos-e nekünk ez a nyereség? Ége a szívünk ezért a nyereségért? Vágyakozunk-e, sóvárgunk-e erre a nyereségre? Jól tesszük, ha igen. És ha nem, akkor buzdítom a testvéreket arra, hogy kezdjünk el vágyakozni. Kezdjünk el foglalkozni ezzel a nyereséggel. Mert ez a nyereség elkísér bennünket halálunkba, sőt, jól fog kamatozni halálunk után is. Ha akarjuk ezt a nagy nyereséget, akkor, hadd mondjam így, harcra fel. Akkor harcra fel. Nézzük meg először is azt, hogy mi az, amiért egyetlen egy hívőnek sem kell harcolnia. És mi az, amiért nem kell küzdenünk. Arról beszél az apostol itt ezekben a versekben, hogy vannak olyan dolgok, amik kiesnek a mi harc területünkből. A 9. és a 10. verset, ha elolvassuk, akkor ott arra döbbenhetünk rá, hogy 2000 évvel ezelőtt az akkori világ nagy küzdelme ugyanúgy a látható javakért folyt, mint ahogy ma is. A körülöttünk élő világ nagy küzdelme a látható, a kézzelfogható javakért folyik. És azt is tudjuk, ha egy kicsit e mögé nézünk, hogy ennek az egyik oka az, hogy a legtöbb ember a látható javakban, ezeknek a birtoklásában véli a biztonságát. Tulajdonképpen az élet biztonságnak a kérdése lett az, hogy van-e elegendő javunk, kézzelfogható javunk, vagy sem. Az istenfélők életük folyamán ebből a szemléletből jönnek, megtérésükkor egy másfajta életszemléletet kapnak, és egy másfajta életszemléletet kaptunk, de az apostol figyelmeztet bennünket arra, hogy miután istenfélőkké lettünk, újra meg fog bennünket kísérteni a világnak a szemléletmódja, a világnak a mentalitása. Meg fogja a hívőket is kísérteni az, hogy elkezdjenek a gazdagságra törekedni. A hívők életében is történne egy fókuszváltás. Erről még fogok beszélni. És a hívők életében is bejön egy nagy kísértés, hogy a kézzel fogható materiális javakat kezdjük el fölhalmozni, és kezdjük ezt az alapot minél jobban erősíteni az életünkbe. Sajnos olykor nem csak a hívő embert kísérti ez meg, hanem van olyan, hogy megkísérti a gyülekezetet is. És a gyülekezet is átmehet egy ilyen fókuszváltáson, hogy az elsődleges cél, ami meghatároz bennünket, az a pénz lesz. Mi ennek a kísértésnek az alapja? Miért veszi ez elő Isten népét is? Hogy tudnélik, Isten dolgai helyett elkezdjen a világ dolgaival foglalkozni. Hogy a múlhatatlan dolgok helyett a múlandó dolgokat állítsa az élete középpontjába. Ennek a kísértésnek az egyik alapja a biztonság érzetnek a hiánya. Nem érzezzük sokszor magunkat biztonságban, elégedetlenek vagyunk, így is mondhatnánk. Az a kérdés azonban, hogy valóban nem nincs biztonságban az életünk, vagy csak úgy érezzük valamihez képest, hogy nem vagyunk biztonságban. Ha valakik, akkor úgy gondolom a hívők, azok biztonságban érezhetik magukat. Nem csak életükre, hanem halálukra nézve is. Ha mi úgy érezzük mégis, hogy nem vagyunk biztonságban, az egyedül a mi hitetlenségünknek és kicsiny hitűségünknek, Isten felé való bizalmatlanságunknak a jele. Annak a jele, hogy gyakorlatilag elbizonytalanodunk abban, hogy a láthatatlanok, az eljövendők, a múlhatatlanok és az Isten által igaznak mondott dolgok magasabb rendűek és értékesebbek, mint a láthatók, a jelenvalók, a múlandók és a hamis dolgok. El szoktunk ebbe bizonytalanodni, hogy vajon tényleg értékesebb a menny, mint a földi élet. El szoktunk abban bizonytalanodni kicsiny hitűségünk és hitetlenségünk miatt, hogy vajon a jelen való tényleg nem ér annyit, mint az eljövendő. Azt mondja az apostol, hogy amikor Isten gyermekei ebbe a kicsiny hitűségbe esnek, a szívükben elégedetlenség és bizonytalanság érzet növekszik fel, akkor ebből kapzsiság születik, az tehát, hogy elkezdenek küzdeni, ugyanúgy, mint a világ, ugyanúgy, ahogy megtérésük előtt ezt tették, elkezdenek küzdeni a látható javakért, és úgy gondolják, hogy ez biztonságot fog nekik adni. Azonban a kapzsiságból, a látható javakért való küzdelemből az apostol azt mondja, hogy végtelen baj származik. Amikor a látható javakról beszél az apostol, akkor ezt egy fogalommal, a pénz fogalmával írja le. És amikor azt mondja, hogy minden rossznak a gyökere a pénz szerelme, akkor azt akarja ezzel elmondani nekünk, hogy végtelen baj forrásává lesz az, amikor valaki Istennel szemben kicsiny hitűvé válik. Ez egy végtelen baj. Azt gondolom, hogy ez a végtelen baj sokszor a mi keresztény életünket is át meg átszövi. Amikor Isten helyett a láthatókra helyezzük a hangsúlyt, és elkezdünk küzdeni ezekért. Nem csak az a baj származik belőle, hogy a láthatókért való küzdelemben újabb és újabb kísértések támadnak körülöttünk, amelyekben aztán gyakran el is esünk, hiszen amikor az ember elkezd a látható javak fölhalmozására törekedni, akkor mindannyiunkat előbb-utóbb megkísért a csalás, megkísért a hamisítás, megkísért a rászedés, a kegyetlenség, és némelyeket, mondjuk nem elsősorban talán keresztényeket, de megkísért az is, hogy raboljanak. Magyarán, hogy ezekhez a látható javakhoz ne igaz módszerekkel jussanak hozzá, hanem olyan úton és olyan módon, aminek Isten tisztaságához semmi köze nincs. Tehát ha elfordítjuk a szemünket, ami Urunkról, az Úrban kapott és nyert gazdagságra és a világ gazdagságára nézünk, és itt előre akarunk haladni, akkor szoktuk is mondani, hogy a becsületes ember az nem tud talpon maradni. Hát a becsületes ember nem tud megállni, annak nincs normális gazdagodása. Ha itt élni akarsz ebben a világban, akkor rá vagy kényszerítve arra, hogy bejárjál olyan utakat is, amelyeket nem fogsz mindenki előtt felvállalni. És amikor a hívők áthelyezik a maguk életszemléletének a fókuszát a látható világ dolgaira, ezekbe a kísértésekbe fognak esni. Olyan kísértések fognak megjelenni az életükbe, amik egyébként nem lennének jelen. De azt gondolom, hogy lesz ennél még nagyobb baj is, mert azt mondja az apostol, hogy a rossznak a gyökere, a pénznek a szerelme, minden rossznak a forrása, a végtelen baj forrása, és ez igaz tehát a hívőkre nézve is, mert azt gondolom, hogy amikor elkezdünk az anyagiakra koncentrálni, akkor óhatatlanul bekövetkezik az, ami a nyugati világban nagyon jól látható, már a mi világunkban meg egyre jobban látható, hogy az ember végül ezekért az értékekért, akkor nevesítsük így, hogy pénz, de értsünk alatta sok mindent, egy bővebb kört, szóval amikor ez válik a középpontjával az életünk, középpontjával, akkor ezért elkezdünk sokkal többet tenni, mint azért, amiért valójában kellene lennünk és élnünk. Például többet teszünk a pénzért, mint a családunkért. Nem foglalkozunk annyit a feleségünkkel, meg a férjünkkel, és végül nem foglalkozunk a gyermekeinkkel. Mert mit mondunk? Azt mondjuk, hogy mi fáradozunk a pénzért. Azért, hogy nektek jó legyen, hogy nektek mindenetek legyen. Úgy kezdünk bánni a pénzzel, a múlandó javakkal, mint hogyha azok a vérünk, a család tagjaink lennének. Bejönnek a családunkba ilyen fogalmak, bejön az anyagi világ, és úgy kezdünk ragaszkodni hozzá, mint a saját gyermekünkhöz, de mint egy kivételezett gyermekünkhöz, mert ezért az összes többit háttérbe szorítjuk. Sokszor így vesznek el a kapcsolataink, családunkban is, a közösségeinkben is, hogy oda kerül valami fontosabb dolog, a láthatókért való küzdelem. Pál apostol azt mondja Timóteusnak, hogy ebbe a küzdelembe, kedves szolgatársam, ne bocsátkozz bele. Ebbe a ringbe ne menj be. Ne akard ott megmutatni magadat. Ne küzdj a látható világ elmúló javaiért. Ne helyezd át életednek a fókuszát az Úrról, Istenről, Isten gazdagságáról, a világ gazdagságára. Kedves testvéreim, arra kérlek benneteket, hogy ebben a kényszerű csendben, amit ránk kényszerít akár esténként is az állami rendelkezés, és amire lehetőséget ad nekünk az Úr napja is, tegyük mérlegbe is, tegyétek mérlegre azt, hogy milyen harcmezőn vitézkedtek. Hogy a ti életeteknek legfőbb harcai hol zajlanak. Nem lettünk-e olyanokká, akik elvesztettük a helyes fókuszt, és nem azért, és nem ott harcolunk, ahol kellene. Azt mondja az apostol Timóteusnak egyértelműen, hogy ezért ne küzdjél. A földi javakért, a fölhalmozásért, a gazdagságért, ezért ne küzdjél. De beszél az apostol, és erről szólok másodszor közöttetek arról, amiért Timóteusnak küzdenie kell. És nem csak Timóteusnak, hanem vele együtt minden egyes hívőnek. Ennek a hitnek vannak fókuszai. Ennek a harcnak vannak fókuszai. Úgy mondja az apostol, hogy harcold meg a hitnek szép harcát. Vagy egy másik fordítás szerint nemes harcát. Ragadd meg az örök életet, tartsd meg a parancsolatot. Harcold meg a hitnek nemes harcát. Arra buzdítja most Timóteust az apostol, hogy amikor hitből élünk, akkor egy nemes, egy jó dolgot teszünk. Ez nem egy alávaló, aljas küzdelem. Ez nem olyan, bocsánat azokért, akik szeretik, mint a ketrec harc, ahol véresre verjük egymást, és fulladásig halál közeli állapotig visszük a másikat. Azt mondja az apostol, hogy van egy nemes küzdelem ebben az életben. Ez a nemes küzdelem a hitnek a harca. A bibliai értelemben vett hit a láthatatlanra támaszkodik. Istenre támaszkodik. Valami olyasmihez tudnám hasonlítani, mint a hidat, amelynek az egyik oldala a folyó egyik partjára, a másik része pedig a folyó másik partjára támaszkodik. A hit összeköt bennünket Istennel, de úgy köt össze bennünket Istennel, hogy Isten számunkra láthatatlan. Azt mondja az apostol, hogy harcold a hitnek szép harcát, azaz támaszkodj csak Istenre. Igaz, hogy nem látod, de harcold meg azt a szép harcot, amely arról szól, hogy ő ott van, hogy bízhatsz benne, hogy nem a semmibe nyúlik a te hited, hanem a világ mindenség teremtőjére, alkotójára, a te megváltódra irányul a te hited, aki van, aki élő, aki létező, nem fogsz csalódni. Azt mondja, ennek a hitnek a fókuszában áll az örök élet. Az örök élet az, ami a földi élet lezárása után kezdődik, ami akkor vár minden emberre. A hitetlen emberekre is örök élet vár, csak arról azt mondja a Szentírás, hogy az örök nyomorúságnak, a bajnak az ideje lesz és az állapota lesz. Az Isten félők pedig bemennek az ő atyuknak örömébe, a királyi mennyegzőbe. Azt mondja az apostol, hogy a mi életünk fókuszában ez az eljövendő élet áll. Hitáltal tartunk ebbe az örök életbe. Nem látunk belőle semmit, de az, aki nagyobb nálunknál, megjelentette nekünk azt, hogy mit készített el számunkra ott. És mivel az örökké való, ezért nyilván magasabb rendű, mint az mostani, mert ez ideig való. Jézus Krisztus szép hitvallására utalít az apostol, amelyet megtett Pilátus előtt, és ez a szép hitvallás nem más, mint az, amikor Jézus arról beszélt Pilátusnak, hogy az én országom nem ebből a világból való. Van országom, de nem ebből a világból való. A harmadik dolog, amiről itt az apostol beszél, tartsd meg parancsolatot. A parancsolat ebben a szövegösszefüggésben, amiben most olvassuk, Timóteus földi életére és szolgálatára vonatkozik. Megparancsolta neki az apostol, hogy maradjon a gyülekezetben és végezze el a szolgálatát. Azt mondja neki, hogy ne térj ki ebből a szolgálatból, ne kezdjél, noha nagy a kísértés talán neked is, hogy elkezdjél a gazdagságért cselekedni, maradj meg abban, amit parancsoltam és parancsoltunk neked. Ne hagyd el az Úr szolgálatát, ne hagyd el a gyülekezet szolgálatát, hanem maradj meg abban, abban a parancsolatban. Azt mondja az apostol, hogy amiért küzdenünk kell, az a hit, a hitnek a szép harca, úgy, hogy szemünk előtt van az örök élet, úgy, hogy amíg eljutunk az örök életre, addig nem felejtkezünk el arról az útról, ami bennünket oda vezet az örök életre. Hogy tudnélik, ezen az úton nekünk személyes dolgunk van, személyes szolgálatunk van, amelyre Istentől kaptunk elhívást, és Istentől kaptunk megbízást. Azt mondja az apostol, amikor ennek a nemes harcnak a mikéntjéről beszél, hogy ez a nemes harc 11. versben így olvastuk, igazságban, kegyességben, hitben, szeretetben, álhatatosságban, szelíd lelkűségben zajlik, és aztán még a 14. versben hozzáteszi, hogy szeplőtelenségben és fedhetetlenségben. Talán ebből a felsorolásból már látjuk rögtön azt, hogy amikor nem ebben a harcban vagyunk, és nem ebben a harcban állunk, akkor ennek az ellenkezői vesznek bennünket elő, amiről már beszéltem. Olyan kísértésekbe esünk, hogy legyünk igazságtalanok, kegyetlenek, szeretetlenek, ne legyünk szelíd lelkűek, megbocsájtóak, elengedőek. Azt mondja Timóteusnak az apostol, hogy az Isten országáért, az Isten dolgaiért, a múlhatatlanokért való küzdelem, az ezek mellett, a jelzők mellett folyik. Az egy ilyen küzdelem. Ezért nemes küzdelem. Mert ez jellemzi. És arra bátorítja az ő fiatal munkatársát, ebben fáradozzál. Ezért harcoljál. Van tehát olyan küzdőtér, ahova nem vonulunk be, van olyan küzdelem, amiben nem veszünk részt, és az apostol azt mondja, van olyan küzdelem és küzdőtér, ami viszont a miénk, ahova viszont be kell vonulni, ahol helyt kell állni, amely küzdelmet nem tudunk elkerülni, meg kell harcolnunk. Kedves testvéreim, hogy áll életünkben a hit dolga? Hogy tudunk mi mindarra hittel ráhagyatkozni, amit nem látunk, de ígéret által mégis a miénk? Mit gondolunk az örök életről? Olyan szomorú az, amikor az látható egy keresztény emberről, hogy úgy gondolja, hogy a földi életben minden nagyon fontos, és még majd jön egy kis tejszínhab csók is mindenre, az lesz az örök élet. Olyan sokszor így van berendezve az életünk, hogy semmiről nem akarunk lemaradni itt a földi életünkbe, és azzal bátorítjuk magunkat, hogy majd még lesz rajta kis fahéjas díszítés is a végén, az örök élet. De hát a lényeg az, nem a tejszínhab, hanem az, amire rátesszük. Na, az, ami most itt zajlik. Testvérek, nem tévesztjük össze a dolgokat? A hitünk azt mondja nekünk, és arra vezet bennünket Isten a kijelentés által, hogy az örök élet magasabb rendű, mint a földi élet. Az örökkévalók mindig magasabb rendűek, mint az ideig valók. És ha nem ez állott a mi életünknek, életszemléletünknek a középpontjába, akkor nyilvánvaló, hogy meg fog törni a mi szolgálatunk is. Akkor nem lesz fontossá nekünk annyira az elhivatásunk. Olyan sokszor lehet ezt tapasztalni, hogy a földi dolgok miatt lemondunk a lelki dolgokról. Ó, most nem tudok jönni, most ebben nem tudok részt venni. Mert minden fontosabbá válik, ami múlandó, annál, ami örökké való. Szeretném emlékeztetni a testvéreket, hogy az apostol arra tanít bennünket, hogy harcoljuk meg a hitnek a szép és nemes küzdelmét. Arra tanít bennünket, hogy ragadjuk meg az örök életet. Erősödjünk meg abban, amit az Úr nekünk ígért, és soha ne felejtsük el, hogy az feljebb való. És amíg ez valóságosan a miénk nem lesz, addig maradjunk meg a mi elhivatásunkban. Abban, amire Isten elhívott bennünket, hogy tudnélik életünkkel, szolgálatunkkal, neki való engedelmességünkkel megdicsőítsük itt a földön az ő nevét. Hogy az mi életünk azt ábrázolja ki, hogy mi őt és az ő ígéreteit valóban többre tartjuk, annál, ami megfogható, ami elérhető itt ebben az életben. Gondoljuk át, csendesedjünk el e fölött, valóban fontosabb-e nekünk a mennyei érték. Azt gondolom, adventben és főleg karácsonyhoz közeledve nagyon aktuális ez. Nem tudom, mennyit tettünk meg azért, hogy az örök életnek csodálatos evangéliuma majd ezen az ünnepen megjelenjen közöttünk. Azt gondolom, sokat fáradozunk azért, hogy legyen jó ajándék, legyen fenyőfa, mit hogy fogunk tudni megoldani, mi lesz az ennivaló. Én hívom arra a testvéreket, hogy engedjük el ezeket. Mindazokat, amik eddig ott az első helyen álltak, amiket most Isten talán egy kicsit elvett tőlünk, belenyúlva az életünkbe, ne küzdjünk ezért, hanem lássuk be, hogy mi Istennek a terve. Legalább mi hívők lássuk ezt be. Hogy lehet, hogy Isten bennünket is így akar oda kényszeríteni arra, hogy leüljünk az ige mellé, a családtagunjainkkal, a szeretteinkkel, a gyermekeinkkel, hogy most ne arról szóljon egy karácsony, hogy mekkora dobozt kaptál, hogy a legújabbat kaptad, hanem arról szólhasson, hogy ki is áll ennek az ünnepnek a középpontjában. Vizsgáljuk meg az életünket, vívjuk-e ezt a szép harcot. Ott vagyunk-e a szolgálatban, a küzdelemben, vagy valahol elveszett már a mi életünk, valahol régi odaszánásunk már nem olyan elszánt, már nem olyan tiszta, már nem annyira szívből jövő. Újuljunk meg ebben. Azonban szeretnék szólni harmadszor az ige alapján egy különös csoportról, a gazdagokról, mert róluk megemlékezik az apostol is, és azt mondja, hogy a gazdagoknak van egy privát csatája, egy privát küzdelme. Ez nem mindenkinek a küzdelme ugyanis, csak az övék. És abban jelöli meg az apostol ennek a küzdelemnek a lényegét, hogy a gazdag hívők ne legyenek gőgösek, ne fuvalkodjanak fel, és ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban. Nem azt mondja az apostol, hogy ne legyen senki gazdag. Tegyük ezt rögtön helyre. Nem azt mondja, hogy rájuk nincs szükség. Nem azt mondja, hogy hívő ember nem lehet gazdag. Hanem arról beszél, hogy akiknek gazdagság adatott, azok ne legyenek, ne váljanak gőgös és felfúvalkodott emberekké. Magyarán ne kezdjék magukat feljebb valónak, magasabb rangúnak gondolni a lelki testvéreknél, akiknek nem adatott annyi. Ne gondolják magukról azt, hogy a nekik adott gazdagságban megnyugodhatnak, és békességük lehet. Ne reménykedjenek a gazdagságban, ugyanis azt mondja az apostol, hogy a gazdagság bizonytalan dolog. Bizonytalan dolog. A gazdagság nem az a kőszikla, amire az ember fölépítheti az életét. Az a kőszikla Jézus Krisztus. Ellenben azt mondja a gazdagoknak, utalva itt az ő útjukra és lehetséges szolgálatukra, hogy tegyenek jót, legyenek szíves adakozók, magukat közlők. Sokféleképpen fordíthatóak azok a görög kifejezések, amelyeket itt az apostol használ. Én még úgy is merném fordítani, hogy a gazdagoknak azt mondja az apostol, hogy a gyülekezetben legyenek közösségi emberek. Azt gondolom, a világban mindenki megtapasztalja azt, hogy a gazdagság minél nagyobb, annál jobban elválaszt bennünket egymástól. A gazdagok nem akarnak találkozni olyanokkal, akik nem gazdagok. A szegényeknek mindig averzióik vannak, amikor a gazdag emberek közelébe kerülnek. És ez megszünteti a közösséget. És a gyülekezetben is előadódhat egy ilyen helyzet. Hogy a gazdagok, akiknek jobban megy a sorsuk, elkülönülnek azoktól, akik szegényebbek. Azt mondja az apostol, hogy legyenek magukat közlők, maradjanak a közösségnek élő tagjai. Legyenek közösségi emberek, tegyenek jót, szíves adakozók legyenek. Magyarán arra inti a gazdag hívőket az apostol, és arra tanítja őket Timóteus által, hogy a gazdagságukat ezek a hívők tudják be Isten különös ajándékának, amivel őket megajándékozta. És ezt a gazdagságot használják arra, hogy általa jót tegyenek. Újra hadd húzzam alá, nem mondja azt az apostol, hogy ne tartsák fönn a gazdagságukat. Nem mondja azt, hogy a gyülekezetben legyen mindenki egyforma tehetőségű anyagilag. Hanem azt mondja, hogy ezek a gazdagok, ezek tegyenek jót azzal, amire nekik Isten ezt a jót adta. Magyarán arra utal az apostol, hogy a gazdag keresztényeknek olyan szolgálatuk van Isten népe között, amit rajtuk kívül más nem tud elvégezni. Egy sajátos szolgálatuk van, amivel nekik meg kell küzdeniük, és amiben nekik helyt kell állniuk. Timóteusnak mi volt a parancs? Az, hogy álljon oda a gyülekezet élére, vezesse a gyülekezetet, intsen, fedjen, ne vegye föl azokat a sértéseket, amelyek őt utólérik a fiatalsága miatt. Ez volt a parancs. Azt mondja az apostol, tartsd meg a parancsolatot. Nem menekülünk el ebből a szolgálatból. Ne legyél céltévesztett emberré azáltal, hogy elkezdesz a gazdagságra és a gazdagság által esetleg tekintélyre törekedni. És most mit mond a gazdagoknak? Azt mondja, a ti szolgálatotok az a gyülekezetben, hogy amivel benneteket Isten megáldott, azt használjátok Isten dicsőségére. A gazdagságotokkal tegyetek jót. Nem egy általános jótékonyságról van itt szó, mert nem is az általános gazdagokról beszél az apostol, hanem azokról, akik a gyülekezetben gazdagok. És nyilván az ő jótéteményük elsősorban a gyülekezet felé való jótékonykodást jelenti. Legyetek közösségi emberek. Mert ha ott vagytok a közösségben, meg fogja Isten mutatni nektek azt, hogy kik azok, akik rászorulók. Kik azok, akik azért vannak ott, hogy a ti gazdagságotok által ők gazdagodjanak, előbbre jussanak. Szolgáljatok azzal, amivel csak ti tudtok szolgálni. Ez nem másnak az útja, csak a ti utatok. És ez gyakorlatilag a gazdag hívők privát csatája, amit nekik kell megvívni. Nem mindenkinek a küzdelme. Testvérek, gondoljuk végig mi magunk is, semmink nincs, azt mondja a Biblia, amit ne kaptunk volna. Azt is elmondja itt az apostol ebben a szakaszban, hogy semmink nincs, amit elvihetnénk. Ne essünk hát hamis hitbe, amiben a jómódú emberek gyakran beleesnek, hogy még nem elég. Még lehetne hozzátenni, még kell hozzátenni, hanem használjuk arra, hogy általa maradandó és múlhatatlanokhoz jussunk. Kincshez a mennyben, ahogy egy más helyen mondja ezt nekünk a Szentírás is tanítja Isten. Nagy nyereség, a kegyesség, az Isten félelem megelégedéssel. Az igaz Isten félelemnek egy jelzője ez megelégedéssel. Mi is a megelégedés? Azt jelenti, testvérek, hogy az ember elfogad, és az ember betelik. Betelik azzal, amije van. A gazdag a gazdagságával, a szegény a maga szegénységével. Ez nem beletörődést jelent. Azt is hadd mondjam, hogy nem beletörődést jelent abba, hogy Isten nekem nem adott gazdagságot, hát nem tette jól Isten, de ha így döntött, hát akkor beletörődöm. A megelégedés azt jelenti, hogy az ember tudja, hogy semmit sem hoztam a világra, ehhez képest Isten mennyi mindent adott nekem, és az ember ennek örül, ebben békességre lel. Egy rövid kis történetet hadd mondjak el egy már nem köztünk lévő asszonyról, aki Isten országának lakója, az én hitem, meggyőződésem szerint, akiről sokat hallottam gyerekkoromban, és egyszer talán teológus hallgató voltam, amikor édesapámmal eljutottam az ő otthonába. Az Alföldön egy szegényes kis putriban élt ez a néni, aki Isten gyermeke volt, és végtelen nagy elégedettséggel élte az életét, összegyűjtötte a falu alkoholistáit, és hívott lelkészeket oda az ő egyszerű kis otthonába és lakásába, hogy hirdessék az evangéliumot ezeknek a lecsúszott embereknek. Justin néni egy nagyon együgyű néni volt, de nagyon lelkes, híve volt a mi úrunknak. Egyszer lefeküdt aludni, és talán nem zárta el a gáztűz helyet, vagy valami szivárgás volt, és ezért a gázpalack fölrobbant az ő lakásában. Aminek az lett a következménye, hogy kidőlt egy közfal a lakásában, a konyha meg a szobája között. És amikor édesapám ott járt nála, akkor a Juszti néni nagy boldogan újságolta édesapának. Újra mondom, nagy boldogan újságolta édesapámnak, hogy tiszteltes úr, én mindig ilyen nagy konyhára vágytam. És az úr megadta nekem ezt a nagy konyhát. Én nem tudtam, hogy hogy lehetne, hogy nekem nagyobb konyhám legyen. De az úr megoldotta ezt. Nem azt mondta, hogy mekkora tragédia ért. Nem azt mondta, hogy hogy fogom ezt, jaj, visszaépíteni. Nagy dolog az Isten félelem, a kegyesség megelégedéssel. Megelégedni a kiskonyhával, aztán amikor történik valami, amit mások tragédiának értékelnének, megelégedni az, hogy Isten, te még a szívem gondolatát is tudod. Milyen jó, hogy ilyen nagy konyhám van most már. Nem volt ebben semmi képmutatás, hanem azt ismertem benne én magam is föl, hogy ilyen az elégedettség. Hol váljon az ember elégedetté? Eligazít benne a Szentírás és az ige is bennünket, amit olvastunk és hallottunk. Az elégedettség bibliai határa a ruházat és az élelem. A ruházat és az élelem. Azért annyit hadd szóljak hozzá ehhez a dologhoz, mielőtt mindenki hátrahőköl és azt mondja, hogy na, akkor itt álljunk meg, és semmit nem ér, amit eddig elmondtam, hogy a bibliai időben ez a személyes napi egzisztenciát jelentette. Nem azt jelentette, hogy nincs lakásom, vagy stb. Tehát nem szűkítsük le. Az a napi személyes egzisztenciát jelentette a ruházat és az élelem. És ha valakinek ez nem tetszik, akkor hadd utaljak arra, hogy amikor az Úr Jézus Krisztus imádkozni tanított bennünket, akkor azt tanította nekünk, hogy úgy imádkozunk a mennyei atyánkhoz, hogy a mi mindennapi kenyerünket adja meg nekünk ma is. Ez az elégedettség. Megkapni mára azt, amire ma szükségem van, és ezzel megelégedni. Bízni abban, hogy az Úr meg fogja adni holnap is. Nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Testvérek, nem vagyunk-e elégedetlen emberek? És mindabban, amiben eltelik az életünk, nem az elégedetlenségünk diktál-e nekünk? Az újabbra, a jobbra, a mégre, a még többre való hajtásunkat. Nem ez irányítja, hogy nem vagyunk megelégedve. Ahelyett, hogy békességünk lenne Isten gondoskodó szeretetében, amit már talán sokszorosan és bőségesen kirendelt nekünk és megad nekünk, annyira meg tudja keseríteni az életünket, amikor nem tudunk megelégedni. A Biblia azt mondja, hogy még az életidőnket sem tudjuk. Üres kézzel jöttünk, és üres kézzel is fogunk elmenni. És mindezt azért mondja, hogy ne dőljünk be abba a kísértésbe, hogy az életünket rá szervezzük a szerzésre, hogy a közösségünket rá szervezzük a szerzésre, a birtoklásra, mert mindez itt fog maradni. Elég minden napnak a bajból is a maga baja, a kenyérből és a ruházatból is a maga szüksége. Végül egy kegyes kibúvóról hat szóljak még, mert utaltam arra, hogy sokszor gyülekezetek is rákattannak, közösségek is, keresztény közösségek is rákattannak a pénzügyekre, és fontosabbá válik a pénz, mint az, amit nekünk valójában képviselnünk kellene. Általában azzal szokták ezt magyarázni egy kérdés formájában, már nem tudom pontosan, hogy kitől származik, vagy hogy származik-e valakitől, aki föltette ezt a kérdést, hogy mi kell a misszióhoz. És ugye erre az volt a válasz, hogy pénz, pénz, pénz. Testvérek, aki ezt a választ adta erre a kérdésre, az egészen biztos, hogy nem jól értette azt, amit itt Timóteusnak elmondott az apostol. Valóban pénz kell a misszióhoz? Lehet ezzel magyaráznunk azt, hogyha az életünkben, meg a gyülekezeti közösségi életünkben is pénzcentrikussá leszünk? Úgy gondolom, hogy nem. Hadd mondjam így, ha már ezt a kérdést föltettük, mi kell a misszióhoz, akkor csak egy analógiát, de röviden meg fogom magyarázni. Én azt válaszolnám rá, hogy szív, szív, szív. Ez kell a misszióhoz. Nem pénz, hanem szív. Szív alatt értem azt, hogy szív szerint vágyakozunk Isten titkának, Isten igéjének a kijelentésére. Anélkül nincs misszió, hogy ne tudnánk azt, hogy kicsoda a mi Urunk, mit tett értünk, amíg nem ismerjük meg őt. Szív szerint meg kell tanulnunk imádkozni. Nem csak úgy felületesen, hanem szívünk mélyéből ki kell tudni tárni magunkat Isten előtt. Szívünk mélyéről kell vallani azt, hogy nincstelenek vagyunk, akik rászorulunk az ő kegyelmére, anyagi, meg a lelki gondoskodására is. És a szívünk mélyéből kell származon az a hit is, amelyre hisszük, hogy a mi szolgálatunk nem hiába való itt a földön. Hogy a mi szolgálatunknak lesz gyümölcse, mert Isten ezt az utat használja föl arra, hogy embereket a halálból az életre vezessen. Ehhez nem pénz kell, ehhez szív kell, amelyik bízik az Úrban, amelyik tud imádkozni, amelyik mindent megtesz azért, hogy az Isten kijelentett igéjét, magát Istent ezáltal egyre jobban megértse. Bátorítom a testvéreket arra, hogy szerezzük meg ezt a nagy nyereséget. Ez a nyereség a miénk is lehet. Olvassuk újra a magunk csendjébe, majd otthon ezt az igét, gondoljuk át. Amiről szóltam, vannak olyan küzdőterek és küzdelmek, amikben a hívőknek nem kell részt venni. Vannak olyan dolgok, amiért a hívőknek viszont harcolniuk kell, és mindent meg kell tenniük. A gazdag hívőknek, akiknek több van a mindennapi kenyérnél, van külön csatájuk és külön harcuk, amit nekik kell megvívniuk. Vezessen az Úr bennünket a hitből fakadó elégedettségre, és az Isten félelem arra a fokára, amikor meg tudunk elégedni mindazzal a mennyei és elvehetetlen drága gazdagsággal, amit ő nekünk adott, számunkra elkészített, és amelybe be fog bennünket avatni a maga idejében. Amen. Csendesedjünk most el, és imádkozzunk néhány szóban. Úr Jézus Krisztus, te gazdag lévén szegényé lettél érettünk. Te mindennél fontosabbnak tartottad, hogy az atyának való engedelmességben teljen el a földi életed. Köszönjük, hogy hűséges voltál mind halálig, és ezáltal lett a te szolgálatod és a te személyes áldozatod, ami megmenekülésünké. Megvalljuk előtted, hogy olyan sokszor céltévesztett módon fut és zajlik a mi életünk. Bocsáss meg nekünk, amikor a mennyeieket, az eljövendőket, a szentet nem tartjuk többre, mindannál, ami bennünket körülvesz. Bocsáss meg nekünk, amikor elfeledkezve te rólad, újra fölvesszük a világ gondolkozásmódját, életritmusát. Köszönjük, hogy ezen az adventen most megállítasz bennünket, és hívogatsz bennünket a jobbra, mindarra, ami múlhatatlan és örök. Kérünk is téged arra, segíts meg egyen-egyenként mindannyiunkat, hogy el tudjunk csendesedni a te szent színed előtt, és életidőnket úgy és arra tudjuk fordítani, ami nem elmúlik és itt marad, hanem arra, ami örök, neked tetsző, és ami által te magad is elvégzett szolgálatodat, nem csak bennünk, hanem más emberek irányába is. Kérünk téged, Urunk, különösképpen is azokért, akik gazdagok, akiknek többjük van, állj oda melléjük, nyisd meg az ő szemüket, de segíts meg bennünket, ha szegényebbek vagyunk, hogy ebben is lehessünk megelégedettek, tudván azt, hogy sokkal többet kaptunk tőled így is, mint amit érdemelnénk. Segíts, hogy el ne feledkezzünk arról, hogy a te fiadban, Jézus Krisztusban minden a miénk. Elvehetetlen és örök javaink vannak te nálad. Áld meg, Urunk, így életünket, az ünnepekre való készülődésünket. Hadd lengje be sokkal te inkább a szent elcsendesedés te előtted, mint a világ mentalitása szerinti futkosás, szerzés. Kérünk családjainkért, újíts meg bennünket családi életünkben, kérünk gyülekezetünkért, ezért a gyülekezetért is, újíts meg bennünket közösségi életünkben. Ha lehetséges, vidd el tőlünk ezeket az időket, hogy újra láthassuk egymást, újra örvendezhessünk egymás szemébe nézve, és dicsérhessünk téged nem csak külön-külön kiki otthonában, hanem együttesen is itt ezen a helyen. Köszönjük, Urunk, hogy velünk voltál, hogy velünk maradsz, és ezzel biztosítod a mi életünket. Segíts, hogy hadd tudjunk így tere áttámaszkodni, életünkre és halálunkra nézve egyaránt. Amen.